Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapra a Bibliából, a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Ézsaiás könyvében a 48. fejezet 12. versétől a 19. versig a következőképpen. Hallgass rám, Jákób, Izrael, akit elhívtam. Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok, hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját. Az én jobbom feszítette ki az eget. Ha szólítom őket, mind előállnak. Gyűjjetek össze mind, és hallgassatok ide. Ki mondta meg közületek azt, hogy akit az Úr szeret, az hajtja végre akaratát Babilóniában és a káldeusok ivadékai közt? Én mondtam meg. El is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon útján. Jöjjetek ide hozzám, halljátok meg ezt. Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok, most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem, és lelkét adta nekem. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje, én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell, bár csak figyeltél volna parancsaimra, akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság. Annyi utódod lenne, mint a tenger partján a homok, méhed gyümölcse, mint a porszem, neve nem veszne ki, nem pusztulna el előlem. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt vasárnap az volt a témája az Isten tiszteletnek, az ágenda kiírása szerint, hogy Jézus bűnösöket hív magához. És valóban erről volt szó Lukács evangéliumából, a bűnös nőnek a története, amikor Jézust egy farizeus, egy vallásos ember befogadja a házába, meghívja egy vacsorára, viszont oda tolakodik hivatlanul egy bűnös nő, valószínű, hogyha az anyukája él, vagy a nagymamája, akkor azt mondja neki, hogy ez nagyon nem illik. Minek mész te oda? Nem illik az, hogy elmenjél egy olyan házba, ahol nem látnak téged szívesen, ahol nem hívtak téged. De ez az asszony oda tolakodik, a kiközösített ember, a lestrapált nő, a nem vallásos nő, és sírva keresi Jézusnak a közelségét. Könnyeivel öntözi a lábát, a hajával törli meg, váratlanul, hivatlanul jelenik meg, és Jézus befogadja őt. És átélte, hogy eddig azt élte át ő, hogy ő egy árucikk, akit kihasználnak, akit eldobhatnak, elhasználódottnak érezte magát. Óriási mélységeket járt meg, olyan mélységeket, ahonnan már senki nem hallhatta meg, és nem is hallotta meg a hangját, hiába beszélt az emberekkel, azok nem hallották, nem értették, hogy mit mond. Nem volt jövője, nem volt perspektívája. Hát Jézus az ilyen embereket hívja, a bűnös embert hívja, és azt látjuk, hogy egészen megváltozik ebben a történetben, meg egyáltalán az Új Szövetségben az Istennek a hangneme irányunkba. A gyenge hitűeket hívja, az ítélet helyett a megbocsátást hirdeti. És ez a hangnemváltás figyelhető meg a felolvasott ige szakaszban is. Deutero Ézsaiás, akit úgy is hívnak, hogy babilóniai Ézsaiás. Ugye tudjuk, hogy Ézsaiás könyve nem egyetlen szerzőnek a műve, hanem a 40. fejezettől ez a bizonyos második Ézsaiás, tehát Deutero Ézsaiás írja Isten gondolatait. És róla ellentétben az első Ézsaiással szinte semmit sem tudunk, sem a családjáról, gyermekeiről, hátteréről, elhívásáról. Azt mondják az írás magyarázók, hogy annyira elbújik az üzenet mögött, hogy semmit nem lehet róla tudni. Valószínű azért, mert ő is úgy gondolta, hogy nem az ő személyisége a döntő, hanem az üzenet. És meghirdeti Círusznak, a perzsa királynak, a perzsa király által érkező szabadulást a babilóniai fogságból. A 48. fejezet első 11. verse még kemény hangot üt meg, különösen a 4. vers ilyen: tudom, hogy makacs vagy, vasból vannak nyakadban az inak, a homlokod pedig érc. A 48. fejezet 12. versétől, ahonnan felolvastam, pedig már jön a hangnemváltás. Hallgass rám, Jákob, igaz, hogy még Jákobnak szólítja meg Izraelt, ami azt jelenti, hogy csaló, tehát hallgass rám, te csaló, de utána így folytatja: Izrael, akit elhívtam, vagyis az elhívás nem változott meg, továbbra is érvényes, szól hozzád, szól érted az elhívás. A nép mellé áll, mégis kihívja a fogságból. Talán hasonló ez ahhoz, hogy tudjuk a zenében két alapvető, vagy két legfontosabb hangnemet, az biztos, hogy ismerjük, a dúrt és a molt. A dúr az mindig feszesebb, határozottabb, talán egy kicsit szigorúbb, bár olykor örömtelibb. És minden dúrnak megvan a mol párja. Ugyanazok a hangok alkotják a dúr hangsort is, a mol hangsort is, de a dúr hangsor 6. hangja lesz a vele párban lévő molnak a kezdő hangja. És Deutero Ézsaiás ezt a 6. hangot találja meg. Az új üzenetet szólaltatja meg. A mol lágyabb, elfogadóbb. Énekeljük el most az egyik éneket, amit szerintem régebben is tanult már a gyülekezet, amely dúrban van, méghozzá G-dúrban, és aztán énekeljünk egy másik éneket, amely pedig ennek a párhuzamos móljában íródott. Tehát Jézus szívedbe lát.
Jézus szívedbe lát, ki az, mit ott talál, ki az, mi benne, benne ott talál. Jézus szemedbe néz, ki az, mi benned él, ki az, mi benned, benned, benned él. Jézus az útra néz, nézi, hogy merre mész, nézi, hogy merre, merre, merre mész. Jézus fogja kezed, segít és megy veled, segít, és együtt, együtt megy veled.
És akkor nézzük a másik éneket, ami émolban íródott.
Az Úr szent nevét új énekkel zengjük szívünket hozzá, emeljük föl együtt, a lelke átjár. Soha ne felejtjük az Úr szent nevét, az Úr szent nevét. A fenséges nő új életre ébreszt kallódó ember, gazdát kap, ővé lesz bálványok rabján. Csodás munkát végez, mert fenséges nő, mert fenséges nő. Hol Jézus az Úr, ott bízó hit támad, nyílik az öröm, és hátrál a bánat kősziklából is. Hűs forrás víz árad, hol Jézus az Úr, hol Jézus az Úr.
Ugye az első énekben még ott van az, ami Ézsaiásnál is először. Ez a keménység, ez a számonkérés. Mi van a szívedben? Merre mész? Figyeli az utat, hogy merre mész. Nézi, hogy mi az, ami benned él. Igaz, hogy az utolsó verszakban azért ott van egy biztatás is, hogy Jézus fogja a kezed, segít és megy veled. Úgy azért meg lehet kérdőjelezni ezt a néhány gondolatot, hogy tényleg ilyen lenne Jézus? Hogy ott állandóan nézi, hogy merre mész, és számon kéri az életedet? Gondoljunk csak például Zákeusra. Amikor Zákeussal találkozik Jézus, akkor csak annyit mond neki, hogy Zákeus, gyere le, most veled akarok lenni. Nem veszi elő Zákeusnak az adóbevallását. Nem mondja azt, hogy te nem is adtál be adóbevallást. Te rengeteget csaltál. Elmegy, együtt eszik, és együtt iszik vele, és Zákeusnak saját magától jut eszébe, hogy te jó ég, hát itt van velem az Úr, és én nekem milyen az életem. És ő maga találja ki, hogy tudod mit? Odaadom a négyszeresét annak, amit valakitől erőszakkal elvettem. És odaadom a felét a vagyonomnak, a szegényeknek. Mit gondolsz, Jézus? És Jézus azt mondja, hogy boldog ember vagy. Ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem azt tapasztaljuk az evangéliumban, hogy a Jézus, amikor találkozik az emberekkel, akkor számon kéri a bűneiket. De azt tapasztaljuk, hogy amikor találkozik az emberekkel, akkor azok az emberek mondják el az életükben a bűnöket és a nehézségeket, és Jézus elé tárják, és meggyógyulnak, és bűnbocsánatot nyernek. Ugye így hangzik a második ének. Az egy ilyen örömteli elfogadottságról szól, hogy a lelke átjár, ahogy az Zákeus is átjárta. A kallódó ember gazdát kap. Végre megvan a kapcsolat. Aztán nyílik az öröm, hátrál a bánat. Hát a mai istentiszteletnek az a témája, az ágenda szerint, hogy Isten hívása és földi hivatásunk. Hát lehetne szép dolgokat mondani a földi hivatásról, a földi munkánkról, találjuk meg a hivatásunkat, de nézd meg, hogy mi történik valójában. Nézd meg, hogy Izrael népe ott van a babiloni fogságban, 70 évről van szó. Azért az nem akármennyi. 70 év. Emlékszem, milyen sokat gondolkodtunk azon, akár teológus társaimmal, hogy mennyit, mit jelentett az, amikor el kellett vesztegetni mondjuk a katonaságnál csak egyetlen évet. Aztán gondoltunk azokra a szovjet katonákra, akik egy úton voltak velünk, a törteli úton volt a ceglédi laktanya, egy kicsikét előbb a szovjet laktanya. Hogy ezeknek 3 évet vesznek el az életükből. Vagy gondoljunk az izraeli katonákra, nem véletlenül a világ második legerősebb hadserege, 5 évet. Itt 70 évről van szó. 70 évről, a teljes életről van szó. Minden oda veszett. És mi is iszonyatos veszélyeknek vagyunk kitéve. Körül vagyunk véve iszonyatos veszélyekkel. Ezeket most nem kell már sorolni, hiszen állandóan erről van szó. De hogyha nem lennének ilyen veszélyek a környezetünkben, akkor is egy-egy rossz döntés miatt hát házakat veszítenek el az emberek. Mindig, amikor hallom, hogy valaki elveszítette a vagyonát, akkor sóhajtozok, nyögök, hogy te jó ég, hát mi történt megint? Pedig hát erről van szó, hogy mindent elveszítünk, semmi nem marad a miénk. Igazából minden elvész, semmi sem marad meg. A földi hivatásunknak azért mégis van értelme. Az egyetlen értelme a földi hivatásnak, az isteni hivatásunknak a támogatása. Ugye egészen pontosan így hangzik az ágenda témája, hogy Isten hívása és földi hivatásunk. Csak úgy van értelme a földi hivatásunknak, hogyha ott van Isten hívása is az életünkben. Hogyha Istentől kapott elhívásunkat, támogatjuk a földi hivatásunkkal, hogyha Isten rendelkezésére bocsátjuk a földi hivatásunkat, hogy azon keresztül is támogassuk az Istennek a munkáját a gyülekezetben. Az Isten munkáját az egyházban. Enélkül nincsen értelme egyetlen forint megkeresésének sem. Mert minden elmúlik nélküle. És miközben átéljük azt, hogy mulandó, aközben értékeljük ezeket a kis mulandó dolgokat. Nekem nagyon tetszik Zoránnak ez az éneke, amelyben arról van szó, hogy azt énekli, hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. És akkor már nem fogja az ember azt írogatni, hogy szeretném tudni, hogy mi az összetétel a nagy tarcsai víznek. Nem. Amikor értékeli már az ember, akkor örül annak, hogy ott van a poharában. Hogy meghúzhatja a kulacsát, és ott lehet a szájában. Hogyan folytatódik? Hogy lásd, egy napod mennyit ér, néha látnod kell, az élet hogyan fogy el. Egyetlen napnak milyen nagy az értéke. De ehhez át kell élni azt, hogy oda kell állni időről időre a koporsó mellé. Azt mondja, jó, mikor hisszük még, lehet olyan a világ, amilyet szeretnénk. Hidd el, a hajnal attól szép, hogy minden éjben ott lapul az örök sötétség. Mint hogyha érezné a dal írója, hogy van örök sötétség. És az Isten ebből az örök sötétségből hívott el bennünket. A hajnal mindig arra kell, hogy emlékeztessen bennünket, hogy Isten legyőzte a sötétséget. Hogy amikor meghalt értünk a kereszten, az Úr Jézus legyőzte, az örök sötétséget. És készülhetünk arra, hogy számunkra is felragyog az örök nap. És milyen jó, hogy az Isten ilyen erős. Ugye úgy fogalmaz a mai igénk, hogy az én kezem vetette meg a föld alapját, az én jobbom feszítette ki az eget, ha szólítom őket, mind előállnak, stb. Stb. Nekünk egy erős Istenünk van, aki le tudja győzni az örök sötétséget, aki még a mulandóságban is meg tud bennünket arra tanítani, hogy tudjunk örülni egy pohár víznek, nem annak, hogy vettünk egy nagy házat, vagy van 500 millió forint vagyonunk, egy pohár víznek. Vagy egyetlen napunknak. Tehát miközben az ember átéli a mulandóságot, átéli az örömet. Tehát itt is érvényes az, amit énekeltünk, hogy nyílik az öröm, és hátrál a bánat. Szóval Isten erős, az ő szavára álltak elő a dolgok, és éppen ezért nekünk nem több, és nem erősebb hitre van szükségünk. Emlékezzünk a pénteki kiírt igére, amikor kérik a tanítványok, hogy erősítsd, vagy növeld a mi hitünket. És akkor mindjárt azt mondja Jézus válaszként, hogy na de hát egy mustármagnyi hit is elég ahhoz, hogy hegyeket mozdítsatok meg. Nem arra van szükségünk, hogy növelje a hitünket, hanem hogy végre az erős Istenre tekintsünk. Úgy csodálkozom néha, amikor mondják nekem az emberek, hogy tudod, látod te is, hogy ennek az embernek milyen erős a hite? Mitől erős? Mi az erős benne? A farizeusnak, aki befogadta Jézust a házába, erős hite volt. Az asszonynak alig volt, nem volt vallásos ember. Neki bocsáttatta meg a bűnei. Nekünk nem valamiféle erős hitre van szükségünk, hanem erős Istenre. Hát a köszönésünk is erről szól, nem igaz? Erős vár a mi Istenünk. Nekünk egy erős Istenre van szükségünk, hadd legyek még határozottabb. Nekünk egy másik Istenre van szükségünk. Nem arra az Istenre, akiben eddig bíztál, aki nem volt erős, aki nem tudta neked megadni az örömet az egy pohár vízért, vagy nem tudta megadni az örömet az egy napért. Neked az erős Istenre van szükséged, aki elvisz az atyához, aki egyé tesz az atyával. Ezt írja Lackfi János a Hordozható című versében. Azt kérditek, hol lakom? Hát most éppen embertestben, e világban. De közben itt viszem magammal a hordozható mennyek országát is. Össze sem kell csukni, elfér bárhol, hiszen ott van mindenütt. Jól beszélt keresztelő János, az Isten báránya vagyok. De egyben a fia is, ahogy Ábrahámnak is, Izsák lett volna az áldozati báránya, ha egy kost nem kap helyette. Miért jöttem? Hogy elhozzam a teljességet, mert napról napra éltek. Nem érzitek Isten jelenlétét. A saját eszetekre és szívetekre kell hagyatkoznotok. Semmit sem tudtok Isten gondolatairól. Amit mégis őriztek belőle, abból meg régen kiürült az élet. Üres, kagyló héjakkal csereber éltek egy tengerparton. Felmértétek például, hogy Isten irgalma végtelen? Hogy mindig hűséges és mindig veletek van? Hogy oda akar telepedni a lakoma asztalotokhoz? Hogy ő is fogja a kapanyelét, ha dolgoznotok kell? Hogy szívből drukkol, ha a kedvenc csapatotok játszik? Ott ül a szülőnő nyoszoljáján és a haldokló ágyánál. Tudja, hogy őt ember adja felfogni képtelenség, mégis meg akarja mutatni magát. Azért küldött engem, hogy földi valutára váltsam a mennyei árfolyamot, hogy befogadhassátok őt, hogy arcomat látva arcát lássátok, hogy szavamban őt hallgassátok, hogy karomban ölelését érezzétek, hogy vele járhassatok. Egy voltam az atyával, és vagyok most is. Benne éltem és élek, tőle van mindenem. Nélküle semmim sem lenne. Nektek is egyé kell válnotok velem, és akkor egyesültök vele. Azért jöttem el az atyától, hogy elhozzam őt nektek, és benneteket elvigyelek hozzá. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy hangnemet váltottál, hogy az ítélet szigora, amely elpusztítana bennünket, ahelyett a kegyelmet mutattad fel. Köszönjük neked, hogy így könyörültél a Jákob névre, a csaló névre, hallgató Izraelen is. Köszönjük neked, hogy így könyörültél a bűnös nőn is. És köszönjük neked, hogy így kegyelmeztél Zákeusnak, és így kegyelmeztél nekünk is. Urunk, segíts, hogy ebben a mulandóságban meglássuk az apró örömöket, és legfőképpen megváltásodnak hatalmas, mindent elsöprő erejét. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és áld meg bennünket, mindannyiunkat. Amen.